Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnep utáni 6. vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk az 51. Zsoltár 9. versétől a 11. versig a következőképpen. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnapra az 51. Zsoltár, a bűnbánó Zsoltár, az egyik, ugye 7 nagy bűnbánó Zsoltár van a Zsoltárok könyvében, a Bibliában, és annak az egyik legszebb Zsoltárát kaptuk, annak 3 versét. Dávid bevallja a bűnét az Istennek, és könyörög azért, hogy bűnbocsánatot kapjon, és meg is kapja. Dávidról tudjuk, hogy ő Isten szerint való férfi volt, és mégis vétkezett. Mégis vétkezett, súlyos bűnöket követett el. Ez számunkra is egyben figyelmeztetés, de meg is mutatja a bűnből való kivezető utat mindannyiunk számára. Mert a keresztény ember, a hívő ember és a hitetlen ember között nem az a különbség, hogy egyik vétkezik, a másik nem vétkezik, hanem mindenki vétkezett, hiába van az Isten dicsőségének, csak a hívő ember tudja, hogy hogy lehet azt bevallani, azt a bűnt, és újra helyreállítani a kapcsolatot az élő Istennel. Mert ez is nagyon fontos, hogy lássuk be azt, hogy a bűn az elsősorban az Istennel való kapcsolatot teszi tönkre. Az egy személyes bűn, és nem csupán csak valami szabályoknak a be nem tartása. Ugye lehet, hogy valaki ezt gondolja, hogy hát vannak szabályok, amelyeket bizonyos emberek megszabtak, és akkor hát azt az ember nem tartja be, akkor az a bűn nem. A bűn az, hogy valaki szembe száll az Isten akaratával, az Isten törvényével. Aztán van, amikor az ember tudja, hogy mi az Istennek az akarata, valamikor nem tudja, és úgy is vétkezik. Na most Dávid királynak tudni kellett volna, vagy tudta is, hogy az Istennek mi az akarata az ő életével kapcsolatosan, hogyan kell élnie, és a mózesi törvényeket áthágta Dávid. Ugye, hogyan is történt a bűnbe esése, lehet, hogy ismerjük a történetet, lehet, hogy kevésbé. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy ahogy mondtam, Dávid Isten szerint való férfi volt, királlyá tette őt az Isten, egyre inkább erősödött az ország, és egyszer csak oda jutottak, hogy Dávid nem ment el háborúzni. De tudni kell, hogy akkor a háborúk az Isten háborúi voltak, az Isten parancsára kellett hadakozniuk. Ugye hozzá kell tenni, hogy ma már a háborúk nem ilyenek, hiába próbálják megindokolni, hogy igazságos a háború, meg a védekező háború az jó dolog. Ma nem jó dolog a háború. Akkor viszont az Istennek a parancsa volt ez, és Dávid pedig nem ment el háborúzni. Sokáig ott küzdött az első sorba, aztán egyszer csak nem ment el, úgymond szabadságot vett ki. Ugye, bűne a szabadság, nem bűn a szabadság, a keresztény ember is munkából és megpihenhet, szükséges is, hogy megpihenjen, egy vagy két hétre, vagy hát kinek ugye mi adatik, mennyi, hány hét szabadság, vagy hány hónap. Tehát meg lehet pihenni, keresztény embernek is, de nem a kereszténységből. Tehát Dávidnak is, ugye, hát járt a pihenés, a kikapcsolódás, de nem az Istennel való kapcsolatból. És ezt soha nem szabad nekünk elfelejteni. Tehát ha elismerjünk szabadságra, elmegyünk nyaralni, akkor sem szabad saját magunkból kivetkőzni. És olyan dolgokat tenni, amert aztán utána az ember bánja, de már lehet, hogy nem lehet helyrehozni. Na most Dávid megtette ezt, hogy még a Istennel való kapcsolatából is szabadságra ment. Ismerjük a történetet, hogy a hadsereg az harcol a fronton, ő otthon van, pihenget, és aztán egyszer csak ugye fölmegy a teraszra hűsölni, és távolban meglát egy fürdőző asszonyt, utána kérdezi, ki ez a nő, az kiderül, hogy Úriásnak a felesége, tehát házas asszony, na akkor itt le kellett volna neki állni a Dávidnak, de nem ezt tette, hanem magához hívatta az asszonyt, megtörtént a házasságtörés, aminek nem lett volna szabad, és aztán a kapcsolatból gyermek fogant. És még ekkor sem állt meg Dávid, nem látta be, hogy bűnt követett el, és hát kitalálta, hogy akkor palástolja a bűnét, hazahívja a fronton harcoló férjet, és akkor majd rá lehet fogni, hogy hát tőle van a gyermek. És hazahívják a férfit, hát a férfi nem megy haza, ott van Jeruzsálembe, ugye, a fővárosban, nem megy haza a feleségéhez, megpróbálják leitatni, leitatják, de még akkor sem megy haza. Akkor kitalálja Dávid, hogy irat egy levelet a hadseregparancsnoknak, ami beleírja, hogy ezt az embert, ezt az Úriást az első sorba kell helyezni, hogy harcoljanak, aztán hirtelen vonuljattak vissza. Hát a hadseregparancsok Joáb e szerint cselekszik, ugye, hát a főnök parancsai szerint, és aztán minden megtörténik, meghal az Úriás, ír is egy válaszlevelet Joáb, hogy hát sajnos ez már ilyen, hogy a fronton meghalnak az emberek, ugye nem lehet, hozzáteszem, hogy nem lehet ebbe belenyugodni, hogy értelmetlenül sokszor meghalnak emberek, nem lehet ezen csak úgy túllépni, ugyanúgy egy balesetre sem lehet azt mondani, hogy hát ez ilyen a közlekedés, történnek balesetek, meghalnak emberek, szörnyű, szomorú dolog, hogyha valaki életét veszíti. Na, úgy gondolta ugye Dávid, hogy akkor minden megvan oldva, hát ő milyen nagy lelkű, az özvegyasszonyt elveszi feleségül, mert hát annak idején nem volt semmiféle szociális háló, majd így gondoskodik az asszonyról, mindenki azt fogja mondani, hogy milyen nagy lelkű, ugye hozzá kell tenni, hogy Dávid több nehézségben élt, neki akkor ezt az Isten megengedte, a házasságtörést nem, de az, hogy több felesége legyen, azt éppen ott neki Isten megengedte. És ez lett aztán nem csak az ő bűne, hanem aztán majd a fiái és a következő utódé, Salamoné is. Na tehát úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, eltelnek hónapok, és aztán az Isten elküldi Nátán prófétát. Ugye az 51. Zsoltár is a második versben ezt mondja, abból az időből származik a Zsoltár, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. És ugye elment hozzá a próféta, és a próféta elmondott egy történetet. Lehet, hogy ismerjük, de azért elmondom én is röviden, hogy arról szól, hogy van egy szegény ember, akinek van egy báránykája, kis családja, mellette egy gazdag ember él, akinek nagyon sok báránya van. A gazdaghoz jön egy vendég, hát a gazdag ember nem a saját bárányai közül vág le egyet, hanem elveszi a szegény embertől az egyetlen báránykáját, és azt adja a vendégeinek. Ugye meghallott ezt a történetet Dávid, fölháborodott, hozzá kell tenni, hogy még legalább volt valami igazságérzete, fölháborodott, és azt mondta, hogy ki ez az ember, halálfia. És akkor Nátán a próféta azt mondta, hogy te vagy ez az ember, te követted el ezt az egészet. Hát, ugye Dávid rádöbbent, hogy tényleg ő az az ember magára ismert a történetbe, és ugye először azt mondta Isten, hogy meg kell neki halni, de hát ő megbánta a bűnét, aztán azt mondta az Isten, hogy nem halsz meg, hanem majd csak a te fiad, a kapcsolatból fogant gyermeknek kellett meghalnia, és aztán Dávid elmondja ezt a Zsoltárt, ugye, a 9. verstől olvastam föl, de most azért felolvasom az elejétől. Tehát Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. És itt jön a felolvasott igehirdetési alapige, hogy tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljanak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Dávid tehát vétkezik, több parancsolatot is megszeg, ne paráználkodj, ne őj, elköveti, és nem mentegetheti magát, hogy hát ő egy vezető, a vezetőknek sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Ugye a Biblia azt mondja, hogy nincs különbség az emberek között, nincs kettős mérce, hogy egyiknek lehet, a másiknak nem lehet. Rá is vonatkozik a parancsolat, ugye ez az óriási különbség Izrael és az összes többi ország között, hogy a többi országban királyoknak, vezetőknek teljhatalma volt, Izraelben ez nem lehetett, még ha Isten nem is látta jónak, hogy királyuk legyen a zsidóknak, de aztán engedett, ugye először Saul volt a király, aztán benne csalódott, és jött Dávid. És azt lehet mondani, hogy na hát, hát ő is, őbe is csalódott az a Isten. De mégsem, mert Dávid megbánta a bűnét, megtalálta a megbánásnak az útját. Míg ezzel szemben az első király, Saul szintén vétkezett, de ő nem ment vissza Istenhez. Ugye mi a kettő között a különbség? Az egyik, hogy Saul csak egy vallásos ember volt, köze volt valami az Istenhez, de csak áttételesen, prófétán keresztül. Ma is vannak ilyen emberek, hogy valami közük van az Istenhez, néha eljárnak templomba, lehet, hogy még gyerekkorukban jártak hittanra, van keresztelő, esküvő, temetés a családban, de nincs szoros kapcsolatban az Istennel. Viszont Dávid ilyen kapcsolatban volt. És azt olvassuk az igébe, hogy amíg nem ment el hozzá Nátán, a próféta, nem világított rá a bűnére, addig ott volt a bűn és rombolta. Tehát testileg, lelkileg rosszul érezte magát. És aztán ezért kéri azt, hogy Uram, add, hogy újra vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Mert az Istennel való kapcsolatunkat a bűn az tönkreteszi, és a hívő ember nem eshet ki csak úgy az Isten kegyelméből, hogy ott már vége van mindennek, de megromolhat az Istennel való kapcsolatunk. És ezért kell a mi bűneinket megvallani, belátni először is, aztán megvallani. Ugye tehát Dávid még ott nem tartott, mint a mai világban sokan, hogy hát ugyan vétkeznek, de aztán kimagyarázzák teljesen a bűnüket, és azt mondják, hát nem is léteznek bűnök, ezek régen gondolták így az emberek. Tehát Dávidban azért ott volt legalább a bűnlátás, rádöbbent arra, hogy mit tett, és bevallotta az Istennek. És így mondja itt ugye a 9. versben, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Látta az ő tisztátalan állapotát. Látta a szennyezett voltát, hogy a lelkébe ott van a bűn, és az tönkretesz mindent. Kérte Istent, hogy tisztítsa meg őt. Ugye számunkra az izsóp az nem annyira ismert növény, ez egy cserje, egy bolyhos cserje ott Izrael környékén, azon a vidéken, Szíriában, Egyiptomban, a Sínai félszigeten terem, és tudni kell róla, hogy fűszernövényként fertőtlenítésre is használják ezt a növényt, és mivel bolyhos, ezért valamennyire a folyadékokat is, a vizet is, és más folyadékot is felszív, és aztán lehet használni ilyen tisztításra. Például ugye az egyiptomi kivonási történetben, a 10. csapásnál, ugye Isten azt mondja, hogy vágjanak le bárányokat, és a báránynak a vérével hintsék meg izsóppal az ajtófélfákat, hogy ne menjen be a pusztító angyal, és ne ölje meg a zsidóknak az elsőszülött gyermekét, ahogy az egyiptomiakkal aztán megtette. Tehát mi keresztényként mondhatjuk azt is, hogy ez az izsóp, ez Krisztus halálát is jelképezi, mert ugye a bárány vére megtisztította a zsidókat az egyiptomi kivonuláskor, és minket pedig Krisztusnak a vére tisztít meg, és hozzá kell tenni, hogy Dávidot is, ugye Krisztus Dávidnak az utódja volt, de Dávidot is Krisztus vére tisztította meg, és ma is Krisztus vére, Krisztus drága vére tisztíthat meg minket a bűneinkből. Tehát a bűnbocsánat az nem csak annyi, hogy hát elnézést kérek, ugye, óriási különbség van a között, hogy én elnézést kérek, ne legyék készre a dolgokat, vagy pedig tényleg bocsánatot kérek. Az Isten bocsánata az drága volt, Jézus Krisztus kereszthalála által történhet, történik meg. Tehát tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. És Isten megtisztította Dávidot, és ma is minket is meg tud tisztítani a bűneinkből. Ember, emberi módszer nem segít a bűnön, lehet próbálkozni, de egyedül Krisztus vére az, ami megoldást jelenthet. Ha bevallom, meggyónom az Isten előtt, ugye nálunk evangélikusoknál van közösségi gyónás az úrvacsora előtt, de nem szabad elfelejtkezni arról, hogy van egyéni gyónás is, és meg lehet vallani az embernek a bűnét. Persze hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő fél mondjuk, hogy megvallja a bűnt olyan ember előtt, akit ismer, aztán fél attól, hogy kitudódik a bűne. Ezért jó az, hogyha mondjuk ilyenkor nyáron elmegy valaki, vagy évközben is egy csendes hétre, például egy lelki alkalomra, ahol olyan emberek előtt is lehet esetleg bűnt vallani, akik nem ismernek minket, akiktől esetleg nem kell félni attól, hogy valahogy kijuthatna az embernek a bűne. Ugye Dávid először rejtegette, de aztán megvallotta az ő bűnét, és belekerült a Bibliába is. Ugye mi érdekes, hogy a Biblia az nem szépíti a dolgokat, nem idealizálja a vezetőket, hanem a bibliai szereplők azon bizony vétkeznek. Az Ó és az Új Szövetségi szereplők is. De megtalálják az Istenhez való vezető, visszavezető utat, és nekünk is ezt kell megtennünk, hogy bevalljuk bűneinket az Istennek, és aztán megújuljunk. És Dávid ezt is megtapasztalta. Tehát nem elég az, hogy meglátom a bűnömet, nem elég az, hogy bánom a bűnömet, hanem el kell fogadni a bűnbocsánatot. És a kereszténység erről is szó, és ez is nagy bűn, hogyha valaki nem fogadja el a bűnbocsánatot, és saját magát gyötri esetleg olyan dolgokért, amit ugyan elkövetett, jó esetben ugye csak gondolatban, de lehet, hogy tevőlegesen is elkövetett, nem kell minket magunknak ostorozni, hanem el kell hinni azt, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, és elégséges az ő áldozata. És ezért kéri, hogy engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Tehát el lehet fogadni az embernek a bűnbocsánatot, és meg lehet újulni. Ezért például, ha valaki az úrvacsora osztástól úgy jön el, hogy örül, vidám, az nem azt jelenti, hogy akkor nem bánta meg a bűneit, hanem éppen az, hogy átéli a bűnbocsánatnak az örömét, és a úrvacsora liturgiában ez is elhangzik, hogy a bűnbocsánatnak van öröme, és meg lehet újulni. És azt mondja, hogy megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Ugye az Isten mindent lát. Neki nem szükséges kamera, ugye a mai világban mindenhol kamerák vannak, meg műholdakon keresztül, meg drónokon keresztül figyelik az embereknek a tetteit. Az Istennek ilyesmire nincs szüksége. Isten mindent tud és mindent lát. De mégis azt mondja, hogy az Isten orcáját elfordítja a bűntől. Miért? Mert már bűnbocsánatot adott. Tehát Isten mindent tud és mindent följegyez, de ha valaki megvallja a bűnét, elfogadja Krisztustól a bűnbocsánatot, akkor megújulhat. Fontos tehát, hogy mi keresztényként menjünk, éljünk a bűnbocsánatnak a lehetőségével. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy ezt drágának kell tartani. Nem szabad ebből egy automatizmust csinálni, hogy na, bevétkezz már előre, hogy majd megbánom ezt, amit teszek. Hanem harcolni kell a bűn ellen, de ha mégis az ember bűnbe esik, akkor van megoldás. És el lehet fogadni a drága kegyelmet, ami ugye nem olcsó. Mert a kegyelem az nagyon drága volt Jézusnak. És meg kell becsülni ezt a bocsánatot. Ugye Dávid átérte, megkapta a bocsánatot, és megújult lélekben, helyreállt a kapcsolata az Istennel. Persze aztán hozzá kell tenni, hogy viszont a bűnének súlyos következménye lett a családja és az ország életébe. Mert azt mondja az ige, hogy és nem távozik a fegyver a te házadból. És a gyermekei követték az apjuknak a példáját. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy az emberek nem mindig a szavainkat követik, hanem sokszor a tetteket. És aztán látjuk, hogy az ő családjában, Dávid családjában is volt paráznosság, aztán lázadás is, a fia föllázadt ellene, polgárháború tört ki Dávidnak a bűne miatt. Tehát a bűn az nagyon súlyos dolog, és jó, hogyha az ember ideje korán megállt parancsol. Ugye az oltár előtti igében azt mondja Jézus, hogy nem csak az a gyilkosság, amikor ténylegesen megöl valakit, hanem azt mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek fölötte, aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárása, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Tehát már elég, hogyha az ember, vagy persze jó lenne, ha megállna a gondolatnál, vagy a szavaknál. Mert ez is elég. És annak is van azért következménye. Valaki mondhatja, hogy de hát ő nem bűnös, és olyan is előfordul, hogy Istennek meg kell engednie, hogy valaki súlyos bűnt kövessen el, mert nem döbben rá az illető, hogy ő bűnös. Ezen a vasárnapon kérdés az, hogy mi látjuk-e a mi bűnös voltunkat. Vagy Istenhez, Isten mércével nézünk-e, így tartunk-e önvizsgálatot, vagy pedig a többiekhez hasonlítjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy hát én nem vagyok olyan, mint a szomszédom, nem vagyok olyan, mint mit tudom én kicsoda, és mutogatunk emberekre, akik cégéres bűnözők, valamit elkövettek. Hanem Isten szerint való módon kell magunkra tekinteni. És megállt kell parancsolni a bűnnek, Isten Urunk, szabadíts meg minket. Tisztíts meg engem, és ezt napról napra meg lehet tenni. A mai vasárnapnak, a Szent Háromság ünnepe utáni hatodik vasárnapnak a témája keresztség által megtérésre. A keresztség az egyszeri, valljuk az egyszeri keresztséget, de minden nap lehet emlékezni arra, hogy Isten mit tett a mi életünkbe. Gyerekkorunkban, vagy felnőtt korunkban megkereszteltünk. És ugye mibe? Krisztus kereszthalálába kereszteltetünk be, és így viszont lélekben napról napra meg kell halnunk a bűnnek, és újra kell életnünk. És meg lehet ezt tapasztalni. Isten adja, hogy e szerint éljünk, és így kövessük Krisztust a hétköznapokban. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönjük, hogy te nem akarod az bűnös embernek a halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Urunk, te újíts meg minket napról napra, add, hogy ne a bűn alatt roskadozzunk. Te légy a mi igazi szabadítunk, testben és lélekben is neked tudjunk szolgálni. Így légy velünk, újíts meg, Urunk, ezen a vasárnapon is, és életünk minden napján. Amen.